Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Egy olyan témát készítettem elő, illetve találtam meg, amiről már korábbi években szóltam nektek. Alapkérdés, az Úr Jézus a hegyi beszédben mondta el a tanítványainak, hogy ti vagytok a föld sója. Tehát a Máté evangélium 5. fejezetéből ezt így olvasom. Ti vagytok a föld sója, de ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg? Semmire sem jó többé, mint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem lehet elrejteni a hegyre épült várost. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy aztán véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek, aki a házban van. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsőítsék atyátokat, aki a mennyekben van. Kedves testvéreim, ismerjük ezt a témát. Ti vagytok a föld sója, de ha a só megízetlenül, hát mivel sózzák meg? Semmire nem jó másra, mint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Hát én ahányszor erről olvasok, vagy szembesülök ezzel a gondolattal, mindig megdöbbenek, mert óriási távolságot érzek a között, amit én magamba tapasztalok, és a között, amit az Úr Jézus kér. Vajon be tudjuk-e tölteni a só szerepét, hogy a körülöttünk, a családunk, a szeretteink, a munkahelyen, az emberek, a szomszédaink úgy érzik-e, hogy megízesedett, kedvesebb, jobb lett az életük, a napjuk, mint mikor velünk találkoztak és velünk együtt voltak, vagy pedig inkább elmegy a kedvük az egésztől. Sőt, még Krisztus hamis tanúinak is bizonyulunk. A Jóisten oltalmazzon meg ettől, tisztítsa meg szívünket, és igazi, őszinte, mély bűnbánatra, megtérésre vezessen el minket, hogy valóban a föld sója és a világ világossága tudjunk lenni. Hát az Úr Jézus megmondja konkrétan, hogy hogyan lehetünk világosság a környezetünk számára. Ugye összefügg egymás után, mondta Jézus ezt a kettőt, hogy ti vagytok a föld sója, és ti vagytok a világ világossága. Nyilván Jézus a világ világossága, de akik Jézussal közösségben vannak, azok szintén a világ világosságává lesznek. Azt jelenti, hogy az életük, a cselekedeteik megmutatják másoknak, hogy hogyan éljenek. Azt jelenti, mert azt mondja, itt azt olvastam, azt mondja az Úr Jézus, úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsőítsék atyátokat ezért, aki a mennyekben van. Hadd kérdezzem meg, hogy mit gondoltok a te életed, az én életem, a mi cselekedeteink következtében, az emberek dicsérik-e a mennyei atyát? Ha dicsérik, akkor azt jelenti, hogy a tetteink tükrözik azt, hogy mi Krisztusból merítettünk is, az emberekért élünk és vagyunk. Ha nem dicsérik, legalább egy része, mert nem azt jelenti, hogy mindenki fogja dicsérni, nem azt jelenti, de legalább egy része, ha nem dicsérik, akkor bizony el kell gondolkodni, akkor lehet, hogy nem is világítanak a tetteink. Lehet, hogy pontosan nincsenek, hiányoznak ezek a tettek. Ha látják ezeket a jó tetteket, azért látják, mert vannak jó gyümölcsök. Például a beszédünkben, ahogyan egymáshoz szólunk, vagy szólnunk kellene, az udvarias magatartásban, a türelemben, amikor megvárjuk, hogy a másik befejezze a mondandóját, akkor is, ha tudjuk a mondatának a végét. Tisztelet, udvariasság. Megvárom, hogy befejezze a mondat végét, és akkor én is megszólalok. Amikor ott a türelemben, megmutatkozik-e ez a türelemben? A saját érdekeink elengedésében, a másik szempontjainak a figyelembevételénél, amikor üzletet kötünk, visszaélünk-e a másik hátrányos helyzetével, tudatlanságával? Nem erkölcsös dolog. Vagy figyelembe vesszük az ő szempontjait is. Konkrét segítségnyújtásban megmutatkozik-e, hogy mi Krisztushoz tartozunk? Nem abban, amiről azt gondolom, hogy a másiknak szüksége van, nem kell kitalálni, hanem szálljunk időt az emberekre, beszélgessünk velük, és meg fogjuk tudni, hogy mire van szüksége. El fogja mondani, hogyha bizalommal van irántunk. És akkor, ha jónak látjuk, és úgy érezzük, hogy az Isten minket erre indít, akkor segíthetünk. Részesítjük egy kicsit abból, amink van, mert megértés, vigasztalás, esetleg más támogatások által. Tehát ne várjam azt, hogy ő majd megmondja. Ő majd, ha valamire szüksége van, jelzi. Nincs ilyen. 1000 emberből, 10000-ből egy fog jelezés. Akkor inkább az jobb is, ha nem jelzi. Tehát mi menjünk elébe a dolgoknak. Lehet, hogy olyan lelkiállapotban van, hogy soha nem fog szólni. És úgy segítsek rajta, hogy egyik kezem ne tudja, hogy mit cselekszik a másik keze. Jézus hogy tanította? Ne tudja a jobb kezed, mit cselekszik a bal. Mit jelent ez? Azaz nem tartom számon, nem éreztetem a másikkal, hogy segítettem rajta, és nem várok viszonzást. Miért nem? Hát azért, mert amit cselekszek, az a viszonzás. Isten iránti viszont szeretetből szeretem az embertársamat, vagy a hittestvéremet. Nem azért, mert megérdemli. Hát, ha csak akkor szerethetnénk a másikat, ha megérdemli, akkor nem is kéne szeressünk ezen a földön. Ez a viszonzás, hogy én az Isten iránti, Krisztus iránti szeretetemet viszonzom, ingyen megajándékozom őt a szeretetemmel, vagy amire szüksége van. Krisztusért, Krisztusnak akarok tetszeni. Mit mondott Jézus? Amit egynek a legkisebbnek közül tettetek, nekem tettétek. Amit egynek a legkisebbnek közül nem tettetek, velem nem tettétek. Ha szeretjük Istent, akkor szeretni fogjuk embertársainkat is. Ha nem tudjuk szeretni a nehéz embereket, ha nem tudjuk szeretni a hittestvérünket, a családtagot, a munkatársat, ez vajon nem azt tükrözi, hogy nem szeretjük igazán a jó Istent, és eltávolodtunk tőle? Mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, Istenben marad, és Isten is ő benne. Ha nem tudunk szeretni, akkor eltávolodtunk a jó Istentől. Lehet, hogy a bűneinkben vagyunk testvéreink, és komoly megtérésre, bűnbánatra szorulunk, hogy visszatérjünk a jó Istenhez, hogy az a kapcsolat helyreálljon vele. Ti vagytok a föld sója. A sónak két nélkülözhetetlen szerepe van a tudomásom szerint, de nyugodtan egészítsetek ki. Az egyik szerepe, hogy megízesíti az ételt. A másik feladata, hogy tartósítja az ételt. Megízesít és tartósít. Hogyha Jézus azt mondta, hogy ti vagytok a föld sója, akkor ezt a kettő szerepet betölti az életünk, ezt a két feladatot. Ehhez viszont van két dolog, ahhoz, hogy ez végbe menjen, két feltétel, hogy ez megvalósuljon. Az egyik, hogy Krisztussal állandó, szoros, meghitt kapcsolatba kell legyünk. Ez. Imádság, odaszánás, bibliaolvasás, Krisztusnak való engedelmesség és hit szükséges. A másik feltétel, hogyha ez megvan, az előbbi, akkor a világgal való kapcsolat, az emberekkel való kapcsolat. Mind a kettő szükséges. Ellen White testvérnő úgy fogalmaz valahogy, nem egészen pontosan idézem, hogy vessük bele magunkat a világ barázdáiba, a szolgálatunkkal. Annyi a megműveletlen terület, vessük bele magunkat. De hát úgy tudjuk belevetni magunkat, ami Krisztussal közösségben vagyunk, mert különben csak a világgal összebegyülünk, és ugyanúgy átveszük a világ szokásait. Hasonulni fogunk a világhoz, nem Krisztushoz fogunk hasonulni. Tehát az első feltétel, hogy Krisztussal közösségben legyünk. A másik, hogy emberekkel legyünk kapcsolatban, akik számára Krisztus képviseljük. Mert ha nem vagyunk emberekkel kapcsolatban, akkor a sótartóba marad a só. Nem kerül az ételbe, ott marad a sótartóba. Íztelen lesz. És nem való másra, mint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Erre még mindjárt visszatérek. Testvéreim, gyakran érzem magamat, én is, ízét vesztett sónak, és ez fáj nekem. Nem csak azért, mert tudom, hogy a környezetemnek is fáj, de van nekem is fáj. És ameddig fáj, addig talán még van remény arra, hogy Krisztushoz kiáltsunk, és tőle kérjünk segítséget. Megdöbbentő, hogyha nem vagyunk a föld sója, akkor nem vagyunk semmire jók, arra valók vagyunk, hogy nem is fejezem be a gondolatot. Ha Krisztustól eltávolodom lelkületben, semmit sem érek. Ilyenkor minden ember nem világosságot áraszt, hanem árnyékot vet a másik emberre. Ismerjük ezt a gondolatot, ugye? Vagy a világ világossága vagyunk, vagy árnyékot vetünk a másik emberre. Mi történik, hogyha a só megízetlenül? Az emberi élet értelme és igazi öröme célt téveszt és elvész. Mert ahogyan a só megízesíti az ételt, úgy kellene a keresztények, és közöttük főként az adventvárók hasonló módon értelmet, célt és reményt adjanak, és igazi örömet az embereknek. Az egyik testvérnő meglátogatott minket, és igazi örömet szerzett nekünk azzal, hogy meglátogatott. Hozott egy csokor virágot, és gondolt ránk. Vajon én hány embert látogattam meg, és hány embernek tudtam örömet szerezni? Szükség van arra, hogy megízesítsük az emberek életét, mert az embereknek az élete bele van gabajodva az önzésükbe. Például, amikor az elmúlt héten valaki velünk találkozott, vajon érezte-e, hogy a velünk való találkozás után jobb lett a közérzete, jobban érezte magát, vagy legalább ismét szívesen találkozna velünk? Nem azért, mert kiváló képességeink vannak, nem ezért, hanem azért, mert mi Jézushoz tartozunk. Aki velünk találkozik, az valamit megtapasztal Jézusnak a szeretetéből, elfogadásából, kedvességéből, részesedik Isten szeretetéből és az Isten helyes ismeretéből. Felolvasom a Korintusi második levélből ezt az igét, mit jelent, hogy mi Krisztus jó illata vagyunk. 2 Korintus 2-ből, így olvasom az Isten igéjét, Pál apostol így írja: hála pedig Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk. Az ő ismeretének az illatát, milyen gyönyörű kifejezés, általunk megjeleníti, megfoghatóvá teszi. Mert Krisztus jó illata vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Krisztus jó illata vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek halál illata halálra, amazoknak pedig élet illata életre. Eddig olvasom. Aki ezt az illatot, Krisztus ismeretét, szeretetét elfogadja, annak az élet illata lesz. Aki ezt visszautasítja, számára a halál illata lesz. De attól még jó illat, csak számára ez nem lesz üdvös. Na most, kedves testvéreim, ha mi nem vagyunk Krisztus jó illata, egy adott élethelyzetben, gondoljuk az elmúlt hétre, kudarcaira, akkor bocsánat, hogy megfogalmazom, akkor büdösség vagyunk. Hát ha nem Krisztus jó illatát adjuk, akkor mit? Nincs köztes állapot, vagy Krisztus jó illata, vagy a másik. Vagy Krisztushoz tartozunk, vagy az ellenség vette át az uralmat a szívünk fölött. Tudom, testvéreim, tapasztalatból, hogy nagyon nehéz minden pillanatban meghalni önmagunk számára. Meghalni a kényelemnek, az önszeretetnek, az önzésnek, a büszkeségnek. Nehéz meghalni a bűnnek, hogy Isten élhessen bennünk, de érdemes. Érdemes. Még akkor is, ha fájdalommal jár. De amikor, mivel ez amikor megtörténik, olyankor reményt, életet, örömet tudunk adni, Krisztus örömét az embereknek, az ő bátorító szavait, a tőle tanult kedvességet, a Krisztustól tanult türelmet. Ezt tudom, kedves testvéreim, hogy ez azzal jár, és ez a dolgoknak a nehezebbik része, hogy akkor kell vállaljuk a szenvedést, a megaláztatást, a fájdalmat. Ez azzal jár. De valaki erőt ad. És a lelkünk, a lelkismeretünk nem fog vádolni. Krisztus erőt fog adni. A megaláztatásban, a szenvedésben. Amikor a dolgoknak a nehezebbik végét megfogjuk. Ha Krisztussal maradunk ebben a megalázott helyzetben, ő fel fog emelni. És megtisztít. És meg fog szentelni. És általunk a környezetünket is. Lehet, hogy még azt az embert is, aki velünk szemben méltatlanul bánt. Így valósulna meg a só ízesítő szerepe az életünkben. De a só nem csak ízesít, hanem tartósít. Megőriz a romlástól. Hát ha keresztények vagyunk, ha valóban Krisztushoz tartozunk, mert ezt jelenti a krisztusi keresztény olyan, mint Krisztus. Krisztiánosz, hasonló Krisztushoz, olyan, mint Jézus. Ahogy Jézus viszonyult az emberekhez, a gyerekekhez, a bűnösökhöz, a farizeusokhoz, mindenkihez. A keresztény olyan, mint Jézus. Hasonlítani akar hozzá, mert őt követi. Hogyha Krisztushoz tartozunk, akkor befejezem a gondolatot, nem csak megízesítjük az emberek életét, hanem tartósítjuk azt. Mit jelent az? A keresztény ember, a keresztény család, egy keresztény közösség fékezi a bűn kiteljesedését a világban. A jelenlétével, a szolgálataival, a cselekedeteivel fékezi a bűn, a romlás kiteljesedését ebben a világban. Erről meg vagyok győződve. Mert nem csak a rossz példa a ragadós, hanem a jó példa is. Hát fölfigyelnek rá. Most nem mondom meg, hogy hol laktunk, mert hangfelvétel készül. A szembe lévő szomszéd már meghalt, Isten nyugtassa, volt szomszéd. Azt mondta, hogy én is tudom, hogy kéne menjek, azt mondja, az úrnapján a templomba. Hát látta, hogy mi megyünk. Azt mondja, én tudom. Azt mondja, mi? Én is tudom, azt mondja. Nem jutok el még egy órára se. Tehát a világ világossága az világít, hogyha te világítasz. Tehát fékezi, megízesíti az életet, és fékezi a bűn hatalmát ebben a világban. De testvéreim, mi történik, ha azt látják az emberek, hogy a hívő ember vétkezik? Azt mondják, ne, ez Isten embere. Képzeld el, mekkora egy lelkészen, egy prédikátoron, egy Istennek odaszánt emberen a teher és a felelősség. Azt mondják, ez Isten embere. Ha neki szabad, nekem is szabad. De Krisztus nem azt mondta, hogy csak a lelkészek, a világ világossága, hanem azt mondta a benne hívőknek, hogy ti vagytok a világ világossága, ti vagytok a föld sója. Nem csak azok, akik hivatásszerűen Krisztus munkáját végzik, nem csak rájuk vonatkozik ehhez, hanem minden hívő keresztény számára. Mert ha azt látják, hogy a hívő ember vétkezik, akkor ez nekik felmentést ad a bűnre. Még jobban belevetik magukat a bűnbe. De ha a keresztény ember megízesíti az életüket, ha azt látja, hogy jó példával előjár, lesznek, akik ellenállnak, tudom, Krisztusnak is ellenálltak, de lesznek, akik elgondolkodnak, és fékezi a bűn, fékezni fogja a bűn hatalmát az életükben. A mi életünk is magatartásunk. Ezek az emberek nem ismerik Istent. Nem ismerik az Isten törvényét. A legtöbb ember a másikhoz igazodik, a másikhoz méri magát. A vagyoni helyzetét illetően, magatartását illetően, tudását, mindig a másikhoz igazodik. Ahelyett, hogy Krisztushoz viszonyítanánk magunkat. És ha jó példát látnak, akkor hiszem, hogy a jó példa tiszteletet parancsol az ő számukra. Évekkel ezelőtt a feleségem munkahelyén történt meg, hogy a főnöke vitatkozott az egyik beosztottal. A feleségem főnöke. Hangosan, az irodában. A feleségem megkérte szépen, hogy menjenek ki, és kint vitatkozzanak, és így ebben a helységben ilyen csúnyán ne beszéljen. És képzeljétek el, a főnök attól kezdve, hogyha a munkatársával problémát, kiment. A feleségem jelenlétében nem beszél csúnyán. Pedig beosztottja volt. Egy hívő magatartás, egy jó példa tiszteletet parancsol. A legtöbb esetben. Tudom, hogy vannak elvetemült emberek, akiknél nem, tisztában vagyok. De nagyon sok esetben. Föl sem fogtuk, testvérek, igazán, hogy néhány igazi keresztény embernek a példája, imája, a közös szolgálata milyen sokat jelenthetne ebben a városban és a Gyergyói medencében. Föl sem fogtuk. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Krisztus ma is akar gyógyítani. Krisztus ma is akar vigasztalni. Krisztus ma is akar bátorítani. Krisztus ma is azt akarja, hogy elmenjünk és megkeressük az elveszett embereket. Krisztus azt akarja, hogy hozzátérjünk teljes szívvel. Krisztus meg akar ajándékozni az ő szent lelkével és a Szentlélek ajándékaival. Krisztus fel akarja ruházni a gyülekezetet az ő jellemével. Krisztus az ő isteni életét, jóságát akarja nekünk adni és ennek a világnak. Készen állunk erre, hogy fogadjuk? Krisztus saját magához méltóvá akarja tenni a bűnös embert. Engem, a bűnös elveszett ember. Megkeresett, megtalált, magához közel vonzott, meg akar tisztítani, meg akar szentelni, és saját magához méltóvá akar tenni. A só tartósítja az ételt, a keresztény ember jelenléte, az ő szavai, imái fékezik a bűn kiteljesedését ebben a világban. És nem csak fékezik, hanem utat mutat azoknak, akik többre, nemesebbre, jobbra vágyakoznak. Nehogy azt hitt, hogy nincsenek emberek sokan, különböző felekezetekben, vagy akár a világban, akik nem vágynak többre, de nem látják az utat. Nem látják, hogy hol van a világ világossága, hol van az a közösség, amely Krisztus bemutatja. És így ki vannak téve a többség, a bűn nagy kísértésének. Testvéreim, ezért mi vagyunk a felelősek? Mi, akik Krisztushoz tartozunk. Minden embernek, akár tudja, akár nem, valójában Krisztusra van szüksége. A világnak Krisztusra, a megváltóra van szüksége. Ő tud gyógyulást adni a megfáradt, megsebzett lelkeknek. Most, amit mondok, lehet, hogy azt fogom mondani, hogy ez túlzás. De hogyha egy kicsit belegondolunk, akkor lehet, hogy meglátjuk benne a valóságot. A tegnap láttam egy embert, aki kiszállt a saját terepjárójából. Az a mozdulat, ahogy kiszállt az autójából, ahogy becsukta az ajtót. Köszöntem neki, és fogadta a köszönésemet. És hogy bement az üzletbe. Teljes mértékben mutatta azt, hogy legalábbis úgy tűnt a számomra, hogy egy fölszántatlan terület, ami sosem szántottak föl, nem vetettek be, nem kapáltak meg, nem hozott termést. De egy vadóc. Azt sem tudtam, hogy teljesen tanástalan vagyok, hogy az ilyen embert hogy tudnám megszólítani. Viszont ott van benne az ígéret, hiszen fogadta innenből a köszönésemet. Ott van benne az ígéret, Krisztus érte is meghalt. És ha valaki szeretné és meg tudná őt szólítani, akkor lehet, hogy elfogadná Krisztust és üdvözülne. Vajon ez nem az én felelőssége? Vajon nem a te felelőssége ilyen embereket megszólítani? És Krisztus nekik bemutatni? Én ennek megfelelően mit akarok mondani? Azt gondolom, hogy ha valaki valóban keresztény, Krisztussal él közösségben, az annak ugyanúgy meglátszik a mozdulatai, a szavai, az emberekhez való viszonyán, mint annak az embernek, ahogy megmutatkozott, ahogy becsukta az ajtót, ahogy kilépett a kocsiból, ahogy odaköszönt, ahogy bement az üzletbe. Ha egy valaki keresztény, valaki Krisztushoz tartozik, minden mozdulatán, valamennyi megnyilatkozásán meglátszik az, hogy ő Istenhez tartozó hívő keresztény. És én ezzel szembesülök, hogy nem vagyok ilyen. De Krisztus erre hívott meg. Nem fogok úgy elétek állni, hogy én azt mondjam, hogy én ilyen vagyok. Mindenkinek Krisztus kell követni. Krisztus a tökéletes példakép. Ha Krisztusra nézünk, sosem fogunk csalódni, mindig erőhöz jutunk. Ha egymást nézegetjük, akkor mindig megláthatunk valamit, ami nem krisztusi. De nézzük egy kicsit a szeretet himnuszt Pál apostoltól és annak néhány vonatkozását. Korintusi első levél 13. fejezetéből. Lássuk, Pál mit ír? 4., 5., 6. verset olvasom fel. Hát ez összefügg azzal, hogy ti vagytok a föld súlya, hogy mit jelent igazán a só szerepeit betölteni, mit jelent igazán a világ világossága lenni, mit jelent igazán szeretni. A szeretet, az igazi szeretet hosszú tűrő, kegyes, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, ez azt jelenti, hogy tapintatos. Aki szeret, az ember, aki szeret, az tapintatos, nem tapintatlan. Ez jelenti, hogy nem cselekszik égtelenül. Nem keresi a maga hasznát, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, vagy nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Na, eddig olvastam. Nem cselekszik égtelenül, tehát nem tapintatlan. Kialakult a finom érzéke, mikor mit mondjon, vagy nem mondjon. Előzékeny és tapintatos. Aki Krisztussal jár, ezt meg tudja tanulni, hogy minden élethelyzetben hogyan reagáljon. A rosszat nem rója föl. Vagy a szeretet nem kérkedik. Folyton nem irányítja magára a figyelmet. Sem az öltözködésben, sem más módon. Hanem ehelyett, mint egykor a szent asszonyok. Na mit ír a szent asszonyokról Péter apostol? Mert ez a krisztusi lelkületnek a lényege. Vonatkozhat ez a férfiakra is egyébként. Na lássuk, mi a krisztusi lelkület lényege? Teljesen más, mint amit ez a világ diktál. Világ azt mondja, hogy legyen kiállásod, legyen attitűdöd. És olyan kiállásod legyen, hogy a másik meghátráljon tőle. Krisztus azt mondja, hogy engedd el, veszítsd el magadot. A te gyengeségedben ott lesz majd az Isten ereje. Mert ezt kell megtanuljunk, testvérem. Ezt az alázatot. Na felolvasom Péter apostol első leveléből ezt a Biblia verset. Péter apostol első levele, 3. fejezet, 4. verse. Hanem a szívnek elrejtett embere a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt. Én nem azt olvasom, hogy itt harciasok voltak az egykori szent asszonyok, vagy dacosok. Én nem ezt olvasom. Ezt olvasom, a szívnek elrejtett embere szelíd, csendes lélek romolhatatlanságával, amely igen becses az Isten előtt, mert így ékesítették magukat hajdan ama szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjüknek. Nyilván abban engedelmeskedünk, ami nem bűn. A bűnben nem kell engedelmeskedni a férjnek, sem az egyik házastársa másiknak. Tehát ez az alázat, ez a csendes szívűség, ami lecsendesíti a házastársnak is a lelkét. A nem háborgás, a Krisztussal való közösségből, ami fakad. Na ez ad ízet az életnek. Testvéreim, ezt tanuljuk meg Krisztustól. Ezt akarjuk gyakorolni odahaza és embertársaink között. A másik, hogy a szeretet nem fuvalkodik fel, nem büszkélkedik. Pál azt mondja, hogy Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. És az ő kegyelme bennem nem lett hiába valóvá. Tudja, hogy nem kérkedhetik, mert ő Isten egyházát üldözte. Tegyük feladatunká, testvéreim, a Krisztus életéről, szavairól való elmékedést. Vegyünk egy-egy mondatot, olvassuk el reggel, és elmékedjünk róla egész nap. Tanuljuk meg Krisztustól, hogy hogyan éljünk Istennek tetsző és az emberek számára értékes, az emberek javára értékes életet. A szeretet nem keresi a maga javát, nem keresi, amit mondtam, nem él vissza mások hátrányos helyzetével, hanem a másik szempontjait is figyelembe veszi. Tehát akkor valaki megkérdezheti, de hát akkor én hogyan fogok megélni? Kedves testvérem, az igaz ember hitből él, aki becsületesen elvégzi a munkáját, és arra törekszik, hogy a munkájában egyre ügyesebb és jobb legyen, és az Istenben bízik. Az Isten azt meg fogja segíteni, meg fog tudni élni. Én ebben hiszek. És lehet, hogy valaki pillanatnyilag hátrányt szenved egy adott helyzetben. Nem jön ki olyan előnye, de az Isten azt kárpótolja, visszaadja. Sokszorosan. Az ember azt gondolja, hogy hát ő, ha jót tesz, nyilván a jó cselekedethez ragasztatott tudomány, tehát azért végig kell gondolni, minden esetben meg, hogy ez a mi feladatunk kell, nem arról van szó, hogy ész nélkül jótékonykodjunk, de ha valaki jót tesz, akkor azt hiszi, hogy az Isten neki fog tartozni. Az Istennél soha nem lehetünk jobbak. Ez soha. Még az örökké valóságban sem. Senki sem jó, csak egyedül az Isten. És amikor jók tudunk lenni, testvéreim, akkor ebből a jóságból, az Isten szeretetéből valamit megmutattunk az embertársunknak. És akkor már nem éltünk hiába ezen a földön. Nem éltünk hiába. Ha ki tudtuk nyilvánítani Isten szeretetét. Nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Na itt most a tükörben néztem, testvéreim. Sajnos velem előfordul, hogy én indulatba jövök és haragos leszek. És ilyenkor megszomorítom a szent lelket. Ilyenkor nem Krisztus jó illata vagyok. Nem tudom, ez vele fordul-e elő. Ilyenkor mindig elengedjük Krisztus kezét, és a harag és az indulat által önmagunk lelkét is romboljuk, a másik ember lelkét is romboljuk, és a kapcsolatunkat is romboljuk. Úgyhogy akiben Krisztus lelke lakik, az meg kell tanulja, és ezt elsősorban saját magamnak mondom, de mondom nektek is, meg kell tanulja megfékezni az indulatait és a haragját. Beszélgessünk erről a tehetetlenségünkről Krisztussal. Kialakult rossz szokásunkról, a tönkretett idegrendszerünkről. Beszélgessünk Krisztussal. Kérjük a gyógyulást, a segítséget. Több időt töltsünk Krisztussal, kevesebbet egyéb dolgokkal. Sőt, buzgón imádkozunk egymásért. Előfordult, hogy aki veled szembe indulatos volt, aki haragot mutatott, dühött veled szembe, azért imádkoztál. Ha nyilván akkor tudsz imádkozni, ha megbocsájtottál neki szívből, hanem nem. Buzgón imádkoztál érte, hogy meg tudjon ettől szabadulni. Testvéreim, segítsük egymást, hogy lépésről lépésre megtanuljunk Krisztussal járni és győzni önmagunk fölött. Ne elítéljük egymást, hanem biztassuk egymást, vigasztaljuk, bátorítsuk egymást. Tanuljuk meg Krisztusi lelkülettel egymásért küzdeni, egymás üdvösségéért. Gyakran elcsüggedik a saját állapotom miatt, lelki állapotom miatt, és olykor előfordul, hogy a feleségem bátorít vagy vigasztal, vagy egyszerűen csak oda jön hozzám, és oda bújik. És tudod, mi történik olyankor? Ez szükséges, de akkor is nekem kell megnyitni a szívemet, hogy szerethessen. A döntés az enyém. A döntés felelőssége a tiéd. Ha Krisztus megkeresett az ő szeretetével, neked kell dönteni, hogy elfogadod-e ezt a szeretetet, és hogyan válaszolsz erre a szeretetre. Megnyitod-e a szívedet, vagy megkeményíted, és megsértődsz, és nem kérsz bocsánatot, vagy nem fogadod el a bocsánatkérést. Hányszor kell megbocsájtanom az ellenlevétőknek? Talán 7-szer naponta? Mondom neked, Péter, 70-szer, 7-szer, azaz mindig. Tehát amikor szeretetben, Krisztusi szeretetben élünk, akkor mi vagyunk a föld sója, és mi vagyunk a világ világossága. Sőt, közösségként mi vagyunk egyre épült város. A hegyre épült városra az jellemző, nem lehet elrejteni. Amikor Siklós felül autóval mentem, és Pécs felé, Pécs hegyre épül, a mecsekre épül. Este gyönyörűen ki volt világítva. Mindig ki van világítva. Azt mondtam, Uram, ennyi embert szeretnék a mennybe vinni. A mennybe. Fény világít. És akkor rajta kaptam magam, hogy hát én ilyen büszke vagyok, és ilyen nagyra vágyok. Krisztus kegyelme az, ami munkálkodik, nem én. A hegyre épült város nem lehet elrejteni. Azért nem, mert több épületből áll. Még egy épületet el lehet lejteni, valahogy elveszük a szemünk elől, messziről nem látjuk meg, de egy város nem lehet. Egy közösség, ha Krisztussal él, nem lehet elrejteni. Az világít. mindenki számára. Szívből kívánom, testvéreim, hogy az egymás iránti szeretetünkben és embertársaink iránti szolgálatban megmutatkozzék az a Krisztusi szeretet, amely a szívünkben lakozik. Adja Isten, hogy így legyen. Amen.